Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntünk mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. Aki itt van velem a fedélzetten, Tóth Gergő, reklámszövegíró, szevasz Gergő.
Hello, sziasztok.
És a Mediátor stratégiai vezetője, Dankó Bence. Hello.
Köszöntünk mindenkit nyári szüneten innen és túl.
A mai fő témánk az, hogy hogyan csináljunk jól kommunikációs tendert. A vendégünk Stefanics Anna Mária lesz a Mediátortól. A hírek között beszélünk a Jettel tehetséggondozós kampányáról, a BB váratlan élményekre építő új reklámjáról, a Magyar Posta kézzel írott levelek megmentéséért szóló csodálatos kampányáról, amit tényleg egyébként szerintem nagyon jó lesz róla beszélni, a Jettel régi telefonokat újrahasznosító spotjáról, és a spotszemle első szereplője a Telekom új content marketingje, ami nem is tudom, hogy miért a spotszemlébe tettétek, srácok, én nekem az éjjel-nappal Budapest jutott eszembe róla. Tehát ez egy content marketing.
Először is elnézést szeretnénk kérni a hallgatóktól a hibáért, valóban ez nem spot, hanem a lényeg az tényleg egy videó sorozat, több epizódos, több részes, és készült hozzá spot, de az gyakorlatilag ugye ezt a sorozatot ajánlja. De miért is ajánlja?
Azért ajánlja, mert nagyszerűen bele van csomagolva egy-egy 15 perces részbe a Telekomnál elérhető összes szolgáltatás és okos dolog és termék és minden. Viszont konkrétan tényleg úgy van becsomagolva, hogy nem ez tűnik fel, hanem az tűnik fel, hogy nézed, és szépen beszippant a történet. És azért szippant a történet, mert működik, mert nem ők találták ki. Egyrészt ez a reality dokufilm sorozat, ez már régóta iszonyatos nézettséggel pörög mindenféle csatornán, és konkrétan szerintem ennek a vállalkozói átalakító tévésónak az előzménye az a Lehetetlen szálloda című sorozat. Anthony Melchiori műsorvezetésével, aki pedig a lepusztult moteleket és szállodákat újítat fel a tulajdonosaikkal, és segít nekik újra elindulni, és aztán rentábilissá válni.
És tényleg egyébként meglepően magával ragad a tartalom, ahhoz képest, hogy így elsőre egy kicsit olyan erőltetettnek is tűnik, tehát hogy voltak bennem előítéletek, nagyon jól van szerkesztve, látszik, hogy ez tényleg egy olyan stáb csinálta, aki valóságsókat szokott csinálni, és a másik az az, hogy a műsorvezetőről, vagy az átalakító emberről, vagy a főszereplőről csak egy gondolat, hogy Wolf Gábor nevével szerintem több mint 15 évvel ezelőtt már lehetett találkozni, mint a kis vállalkozói KKV marketing gurujával, és már csak azért is jár az elismerés Wolf Gábornak, mert hogy több mint 15 éve ő kitartóan építette ezt az imidzsét, és úgy látszik, hogy most meg is kapta azt, amit megérdemelt, tehát egy főszereplést egy ilyen sorozatban és egy ilyen contentben.
Nagy segítségére volt az Instagram, ebben biztos vagyok.
Meg a LinkedIn.
Menjünk tovább a Jettelre, jó, ha már telekommunikációról beszélünk, a Jettel régi telefonok cseréjéről szóló új spotja, kampánya, nem is tudom mi ez, a régi telefonok újrahasznosítását támogatja ez a kampány, egyébként nagyon tetszik maga a spotnak a megvalósítása, ilyen animált, de mégse animált, szóval nem tudom eldönteni, az ilyen kever technikás, nem? Vagy ezt hogy szoktátok mondani? Az.
Én ezt annyira nem vettem észre benne. Nekem is tetszik egyébként az, hogy a kamera így telefonból telefonba fejest ugrik, szép lassú ívet leírva, de
jó volt látni ezeket a régi telókat.
Egyrészt jó volt látni, másrészt viszont 20 másodpercig nem nagyon tudtad, hogy mit nézel. Tehát ez egy dokumentumfilm a régi telefonok unalmas életéről a fiókban, vagy miről van szó, és aztán a végén kiderül, hogy bizony ezeket behozhatod a Jettel üzletekbe, mert mi újra tudjuk őket hasznosítani. Pont.
És ezen a ponton volt nekem olyan fura, mert így oké, kerek, meg világos, értem, ha van egy régi telefonom a fiókban, fogja meg, vigyem be a Jettel üzletbe, és akkor ami használható alkatrész belül, azt így újra felhasználják, és így csökken a szemétkupac így a világban. Nagyon szuper, tök jó, de igazából az volt a fura érzésem, hogy a végéről így hiányzott nekem egy promóciós felhívás, egy játék, vagy egy játékra ide kattintsát, csináld még azt, legyél részt, nyerhetsz, olyan fura érzésem volt, és lehet, hogy el vagyok már rontva, ezen gondolkodtam.
Hát vagy összességében ez a társadalom még nem feltétlenül tartott, hogy ne kelljen egy ilyenhez promóciót, vagy bármilyen ajándékot beígérni. Van, ahol ennyi üzenet elég, hogy hozd be, és jobb lesz a földnek. Itt még valószínűleg nem, nem tartunk.
De nagyon drukkolunk, és vigyétek vissza a telefonjaitokat a megfelelő helyekre, most éppen ajattelnek az üzleteibe a régi telefonjaitokat, ahelyett, hogy a kukába vágnátok ki.
A kukába ne vágjuk ki semmi esetre. A Magyar Posta új kampánya a kézzel írott levelek megmentéséről szól. Gyárfás Dorka beszélget ismert és kevésbé ismert emberekkel arról, hogy milyen szuper is volt szerelmes levelet írni kézzel. Tökéletesen egyetértek.
Én is egyetértek, viszont azzal nem értek egyet, hogy meghívott vendégenként egy 22 perces filmet kellett ebből nyújtani, mert valahol így a második, harmadik perc magasságáig úgy elviszi az ember figyelmét, és utána szépen lassan elveszti. Tehát én például nem tudtam meg, hogy az Ivan and the Parazol gitárosa milyen szerelmes levelet írt a kedvesének, mert elaludtam közben.
Jó, de a karamellnél ott hallottam.
Karamellnél is megpróbáltam, igen. Ott beletekertem, szép volt maga a levél, de ebből is az jön, hogy 22 perc, még az ilyen harcedzett filmnézőknek is sok.
Igen, azt nézzük, hogy mire volt ez jó, vagy miért kell. Az a lényeg, hogy a Magyar Posta ne veszítse el posta jellegét, vagy az a lényeg, hogy itt most ezekkel az emberekkel valamilyen tartalmat kell néznünk. Nem tudom.
Nem tudom én se. Tehát, hogy ezen gondolkoztunk, hogy ez az egész így valahol életszerűtlen. Tehát, hogy egyrészt azért mindenki megtanul még a mai világban is kézzel írni az iskolába, valószínűleg vannak ilyen papírfecen és üzengetős élményei, akár otthon, akár az iskolába is, tehát, hogy ott van valószínűleg az emberek fejében hátul valamilyen polcon az, hogy kézzel is írhatok kedves üzenetet, vagy rajzolhatok valakinek valamit. Tehát hogy nem igazán érzem azt, hogy akkora szükség lenne arra, hogy egy ilyen óriási nagy kézzel írott levél revival, tehát hogy erre lenne egy ilyen alapos és jogos társadalmi igény egyrészről, másrészről azt sem nagyon hiszem, hogy a postának egy ilyen kampány, tehát hogy ez megtérülne akár így a kampánynak a gyártása, terjesztése azáltal, hogy az emberek több postai levelet adnak föl, és tehát hogy egy kicsit érthetetlen és életszerűtlen ez az egész dolog, miközben az alapgondolat szép lenne,
igen.
De egyébként én is, nekem is csatlakozom kell, hogy amennyire jó példa a Telekomnak az anyaga, a Telekom biznisznek az anyaga a jó szerkesztése, ez annyira jó példa a rossz szerkesztése.
Mikor írtatok utoljára levelet kézzel?
Nagyon régen.
Ne, én viszonylag gyakrabban szoktam, mert van egy ismerősöm, akivel ez az egyik ilyen fő kapcsolattartási csatorna.
De ez jó. Ez jó.
De ebbe abszolút nem vagyok reprezentatív.
Nem kérdezitek meg, hogy én mikor?
Viktor, mikor írtál utoljára levelet kézzel?
Fél éve. Na jó, menjünk tovább a BB Pezsgő váratlan élményekre építő új kampányára, amely hát ugye a fotobomb ötletét használja fel. Vizuálisan nem túl átütő.
De ezek vicces képek, amik kim vannak a City Light-okon. Vicces képek, amik a kampányhoz tartoznak, tehát hogy maga a fotóval nekem olyan sok bajom nincsen. Ez egy jó pofa dolog, hogy belelóg egy állat, galambfej, meg egy kutya éppen beleugrik abba a csoportképbe, amit szeretnének csinálni. Idáig szerintem teljesen rendben van a dolog.
Igen, ez eddig kettő darab kreatív volt, amit mondtál, hogyha ebből van 20, 30 vagy 50, és úgy konkrétan tudod vadászni, hogy na most milyen poén lóg bele az egyébként fotózandó témába, az úgy érdekes lenne. Így szerintem semmit nem tudnak vele elérni. Annyit tudnék még hozzátenni, hogy ha egy picit itt tovább gondolják ezt a dolgot, hogy mennyi véletlenül viccesre sikerült fotót lövünk mindannyian, akkor ebből építhettek volna egy balatonparti strandos kontesztet, amivel kontesztet is lehetett volna ráépíteni, ajándékba pedig strandbelépőket lehetett volna nyerni, és valahogy így körbeért volna ez, hogy BB.
Mi pedig most ajándékba adtuk a BB-nek ezt a villám ötletelést, és szakadjunk el ez a jó lesz az úgy klémtől, vagy szlogentől, ami persze valójában úgy van, hogy BB, ahogy lesz, jó lesz. Ez
jó az úgy, Józsi.
Igen. Na, ez nem.
Aki tehetséges, találja meg a közönségét. Ezért jött létre a Jettel Stage, amire felállhat, aki sikeres, és az is, aki most tart a hírnév felé.
És ebből a felvezetésből az a fontos, hogy te is ugye nagyjából a Telenornak, illetve a Jettelnek a sajtóanyagából dolgoztál, és nekem az lett nekem a bajom ezzel az aktivitással, hogy ezt a sajtóanyagot olvastam el, tényleg egy ilyen nagy tehetségkutató, óriás aktivitást vártam, és aztán így ilyen hiányérzetem maradt, mert ez valójában egy három koncertből álló sorozat, De maga, ahogy az aktivitás be lett jelentve, az meg ennél sokkal jobban túl lett fújva.
De ami nagyon ügyesen el lett találva, az, amit a Jettel kezdettől fogva hangoztat, hogy ők az egyensúlyra törekednek, ők az egyensúlyt szeretnék jelenteni a világban, a mindennapi életünkben, és ugyanezt az egyensúlyt észre lehet venni az ehhez a kampányhoz készült kreatívokon, ahol egy nagyon híres, befutott magyar zenész vagy zenekar, és ugye a feltörekvő zenekar vagy zenész együtt látható, de egymás mellett ugyanakkor a méretben, a neveiknél is ugyanakkor a betűtípust látunk, nem az, hogy hatalmas nagyban a főfellépő, a kicsi valaki az meg ilyen apró betűvel szedve. Nem, mindenki egyenlő, tehát egyensúlyban van, és ez szép.
Jön a vendégünk Stefanics Anna Mária a Mediátortól, a témánk pedig az, hogy hogyan kell jól tendert kiírni az ügynökségeknek. Rebrief. A vendégünk Stefanics Anna Mária, a Mediátor üzlet és szervezetfejlesztési igazgatója. Szervusz!
Sziasztok!
Ugye mivel a témánk a tenderezés, nem az, hogy te hogyan tenderez, hanem hogy hogyan írja ki jó tendert, ez fontos leszögeznünk az elején. Mit szoktak a cégek leginkább elrontani, amikor tendereztetnek, vagy tendereznek? Mik a tipikus hibák?
Mi úgy látjuk a tapasztalataink alapján, hogy nagyon sokszor az egy fő hiba, hogy nagyon sok ügynökséget hívnak meg, tehát tényleg túl sokat. A másik az pedig ugyancsak egy fontos pont, hogyha maga a brief, tehát ugye a feladatleírás, az vagy nem pontos, nem részletes, nem egyértelmű, vagy pedig nagyon-nagyon hosszú és nagyon-nagyon bonyolult. Tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos nekünk minden munkánál, hogy a brief az jól emészthető legyen.
A próbafeladatra még vissza fogunk térni, de említetted azt, hogy előfordulhat, hogy túl sok ügynökséget hívnak meg, ez egy ilyen tipikus hiba. Egyáltalán szerinted körülbelül hány ügynökséget lehet érdemes meghívni egy tenderre? Mi az a, van erre egy ideális szám?
Én azt gondolom, hogy a 4-5, annál több nem, de inkább kevesebb, ugyanis az ügyfélnek is, tehát a megrendelőnek is jobb, hogyha nem 10 ügynökségből kell például kiválasztani a 10 ügynökségi munkát végignéznie, illetve nekünk ügynökségeknek, akik indulunk a tenderen, sokkal megnyugtatóbb, hogyha azért nem 10 ügynökség közül választanak ki minket, tehát nem olyan nagy a verseny, sokkal reálisabb az esély arra egyébként utána nyilván, hogy nyerjünk.
Amikor nyílt tender van, tehát akkor meghívásos tender, mik azok az érvek, amik a másik mellett dönt, egyik vagy másik mellett döntenek? Tehát lehet-e értelme a kreatív szakmában a nyílt tendereztetésnek, vagy a média ügynökségek összehasonlítgatásának, hogyha ez egy nyílt tender? Nyílt tengeren tendereznek, vagy tindereznek.
A nyílt tenderek az ügynökségeknek akkor jelentenek jót, hogyha ők mindenképpen indulni akarnak. Tehát ez egyedül szerintem, vagy szerintünk akkor jó, hiszen akkor bárki indulhat rajta, de innentől kezdve már jön is a hátrány, hiszen bárki indulhat rajta, nagyon sok ügynökség elindulhat rajta, és nagyon nagy lesz a verseny, tehát ugye a komolyabb piaci szereplők azért nyílt tenderen nem indulnak el, míg ugye egy zárt tenderen, tehát ahol meghívásos tender van, ott ugye nyilván a megrendelő különböző szempontok alapján kiválasztja azon ügynökséget, akiket meghív erre a pályázatra, legyen az a díjak, hogy milyen díjakat nyertek, legyen az az árbevétel, legyen az a piacon eltöltött szerepe, legyen az, hogy mondjuk mennyire integrált egy ügynökség, vagy mennyire van specializálódva valamilyen területre. Szóval alapvetően a nyílt tendert azt nem tartjuk egy jó megoldásnak.
De akkor a meghívásos tenderek világa az igazából egy ilyen zárt világ, amiben nehéz bekerülni?
Én azt gondolom, hogy nem nehéz. Tehát, hogy persze zárt világ, hiszen nem hív meg minden megrendelő akármilyen ügynökséget, de nyilván, hogyha az adott ügynökség X-éve a piacon van, lehetett már valamit az asztalra, olyan osztályokkal rendelkezik, integrált esetleg, árbevétel, tapasztalat, milyen ügyfelkel dolgoztak együtt, milyen díjakat nyertek, akkor abszolút be lehet kerülni bármilyen meghívásos tenderre.
Még egy fura gyakorlatra térjünk vissza, vagy ilyen megkérdőjelezhetőre. Elég sok cég, meg márka szokott 2-5 évente szinte kötelezően kiírni tendert, még abban az esetben is, hogyha az együttműködés az ügynökségével, az tök jó. Van ennek értelme? Egyáltalán, ha egyet hátralépünk, mikor érdemes egyáltalán tendert kiírni?
hogy mölcsöző a kapcsolat, tehát ha jó a kapcsolat az ügyfél meg az ügynökség között, akkor nyilván szerintem egyik fél se látja azt, hogy megéri, viszont emellett azért ott szokott lenni, hogy a beszerzési osztály kötelezővé teszi azt, hogy x évent ugye ki kell írni a tendert, viszont hogyha mondjuk problémák vannak az együttműködésben, mi akkor se gondoljuk azt, hogy azonnal tendert kell kiírni, meg kell nézni, hogy lehet ezen a kapcsolaton javítani, hogy lehet többet beszélgetni a két félnek, esetleg külön közös workshopokon részt venni, még szorosabb befűzni a kapcsolatot, illetve ugye, hogyha egy adott megrendelő egy ügyfél kiír egy tendert, és mondjuk nem az eredeti, vagy nem a meglévő ügynökségen nyeri meg, hanem új ügynökségkel kell dolgoznia, az is egy nagy kockázatot rejt számára, vagy hát több munkát is fog adni neki, hiszen azt az új ügynökséget onboardingolni kell, tehát hogy arra is kell időt szánni, plusz a tenderen ugye elindul X ügynökség, abból is lehet, hogy a tenderen egyébként egy nagyon jó anyagot rak le az, aki nyerni fog, viszont utána nem biztos, hogy az a munka gyümölcsözőbb lesz, mint az, akivel előtte dolgozott.
Érdemes olyan integrált próbafeladattal felmérni egy ügynökség kompetenciáit, ami több terület, vagy social, vagy kreatív, vagy PR területet von be, vagy érdemes egy-egy szakterületet külön kiemelni, és azt a képességet vizsgálni.
Szerintem ez attól függ, hogy mi a márka, milyen feladatokra keresnek ügynökséget, mik a céljaik.
De nincs ilyen standard, hogy mi az, ami egyszerűbb, vagy mi az, ami egy járhatóbb út?
Én azt gondolom, hogy ez azért nehéz kérdés, mert hogy ez tökre a projekttől függ, attól függ, hogy az adott ügyfél mit szeretne a jövőben, milyen céljai vannak, mennyire szeretné azt, hogy mondjuk egy kézben az adott ügynökségnél egy kézben legyen minden kompetencia, vagy ő tényleg kimondottan azt szeretné, hogy egy olyan ügynökséggel dolgozik socialben, aki arra van kizárólag specializálódva, de a médiát máshonnan vásárolja. Szóval szerintem ez projekttől függ.
Még maradjunk egy pillanat arra így a próbafeladatoknál. Kreatív próbafeladat. Itt azért ennek az értékelés egy eléggé nehézkes dolog. Tehát, hogy kinek mi tetszik, ki szerint mi a frappáns, ugye ez a frappáns szó, ez az, amiről egyébként nagy okfejtések szoktak menni, hogyha briefben, visszajelzésekben előkerülnek. Azért ez itt van egy erős szubjektív faktor. Hogyan lehet jó összehasonlítható kreatív próbafeladatokat kiadni, egyáltalán érdemes ezzel próbálkozni, hogy kreatív megoldásokat összehasonlítsunk.
Szerintem igen, tehát lehet összehasonlítani, viszont mindennek a kiinduló pontja, ahogy már el is hangzott ugye a számból, hogy egy nagyon-nagyon profi briefet érdemes az elején az ügyfél részéről megalkotni, illetve ugye ezt megkapják az ügynökségek, mert hogyha jó egy brief, akkor nyilván az ügynökség arra jól tud dolgozni, és utána pedig a brief alapján az ügyfél eldönti, hogy szerinted, de tényleg fontos, hogy ugye szerinte, hiszen te is említetted, hogy ez egy szubjektív téma. Én azt gondolom, hogy az alapján meg tudja határozni, illetve ő ismeri a saját márkáját, tehát még jobban, legjobban ő látja azt, hogy mire van szüksége. Tehát ott egy brief, az alapján meg tudja nézni azt, hogy a különböző ügynökségektől beérkezett kreatív munkák mennyire vannak szerinte brief. Tehát abszolút azt gondolom, hogy össze lehet hasonlítani különböző ügynökségek kreatív munkáit.
Profi briefről beszéltél. Láttunk olyat ritkán, de azért előfordul, hogy a tenderezésben, a tender folyamatban nem csak a pályázók, az ügynökségek vesznek részt, meg nem csak az, aki kiírja a tendert, a márkagazda, hanem részt vesz még egy lebonyolításban, tenderértékelésben közreműködő harmadik tanácsadó, alvállalkozó is. Mi a véleményed az ilyen tanácsadók, alvállalkozók, tender szakértők bevonásáról? Lehet-e értelme ennek?
Igen, abszolút lehet egyébként, tehát hasznos lehet az, hogyha az adott ügyfél mondjuk nem szokott sokszor tenderezni, hiszen valljuk be, azért gondolom, az ügyfelek nagy része azért nem tenderezik havonta, fél évente. Tehát, hogyha egy olyan szakmai segítőt tud bevonni a projektbe, aki tényleg segíti az ő munkáját, akár kapacitásban, szakértelmével, tapasztalatával, már az elejétől kezdve, például, hogy a brief az ugye tökéletes legyen, akkor onnantól kezdve abszolút azt gondolom, hogy ha az ügyfélnek ez segítség, akkor egy ilyen külső szakértő sokat tud hozzáadni a magának a tendernek a szakmai lebonyolításához.
Bár engem az érdekel egyébként, egy külső szakértő mennyire tud organikusan hozzászólni, szóval hogy az nem akadály, hogy valaki kevés pixelből próbál összerakni valamit? Tehát az a jó, hogyha ő külső szemmel megadott pixelekből rak össze egy teljes képet?
Hát ha valaki jó és profi, tehát hogy szakmailag jó, akkor neki elég az, hogyha az ügyfél beavatja, hogy miről szól a márkája, mi a célja, és akkor onnantól kezdve, hiszen már több tenderen is dolgozott, mint külső szakértő, akkor tud segíteni a brief írástól kezdve az összes ponton keresztül, és utána az elbírálásba is. Tehát hogy szerintem nagyon fontos, hogy egy jó szakmai segítséget kapjon az ügyfél ilyen esetben.
Több mint 10-15 évvel visszatérő téma a tenderdi, más néven vígazdi. Utoljára ez a gondolat az, hogy a minden résztvevő valamilyen díjazásban részesüljön egy tender folyamatban, attól függetlenül, hogy megnyeri a tender, elnyeri a megbízást, vagy nem. Tehát ez a vígazdi, ez utoljára a Max Fairplay Book nevezetű ajánlás gyűjteményében jelent meg. Egyetértesz-e vele? Szerinted, hogyha jó lenne gyakoribbá tenni a tenderdi intézményét, annak mi lenne a fő előnye, vagy miért lenne az hasznos a megrendelői oldalnak?
Hát, hogyha a megrendelői oldalt nézzük, akkor...
Presztízs.
Én inkább azt mondanám, hogy az lenne a fontos, hogy a megrendelő jobban belelásson abba, hogy egy ügynökség, ha indul egy tenderen, az mekkora erőforrást éget el az ügynökség oldalán, és innentől kezdve jobban megérteni, vagy elfogadhatná azt, hogy ennek a vígazdíjnak, ennek a tenderdíjnak van értelme, illetve ő is tudatosabban döntene, hogy hány darab ügynökséget hív meg, hiszen a nyertesnek ugye majd később fog fizetni, de egyébként a veszteseknek pedig a tender végén.
Stefani Csanna Máriával beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A témánk tehát még egyszer a tendereztetés és az ügynökségek részvétele a tendereken volt. A mai Rebrief véget ért, köszönjük, hogy hallgattak bennünket, jövünk egy hét múlva is. Addig is vigyázzanak egymásra és magukra, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.